Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük a 329. számú dicséretünk második versszakát. A 329. számú dicséretünk második versszakát fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom Máté evangéliuma végéről, amelyekben megparancsolta Jézus a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy hallható szóval és lelkiismeretesen feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük.
Ígérjük.
Gyertek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, a gyülekezettel együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemettették. Szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, olyan hálás a szívünk mindig, amikor gyerekeket keresztelhetünk. Bizonság ez nekünk afelől, hogy te, aki mindent teremtettél, hűséges vagy, és szereted a te teremtményedet, az ember. Köszönjük neked ezeket a gyermekeket. Köszönjük, hogy a szüleikben felébresztetted a vágyat, hogy elhozzák őket szent színed elé, megkeresztelni őket. Vigy vigyázd az ő kis életüket. És könyörgünk te hozzád azért, hogy egyszer majd megértsék, milyen nagy dolog is történik most velük. Könyörgünk azért, hogy felnőve megismerhessék azt, akinek a parancsára most megkereszteljük őket, Jézus Krisztust. Könyörgünk most hozzád, Jézus, hogy egyszer majd mutatkozz be nekik, hogy ők is átéljék majd a te megváltásodnak csodálatos világát. És könyörgünk még az itt álló családokért, adj nekik békességet és bölcsességet gyermekeik nevelésére. Ha kedves ez neked, akkor cselekedd ezt meg velük. Amen. Dániel, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Lilla, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kipfi, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnövekedjetek szüleitek örömére, Anyaszent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Gyülekezet is foglaljon helyet. Derekas énekként keressük ki és énekeljük a 425. számú dicséretünket. A 425. számú dicséretünket fogjuk végigénekelni mind a 4 perc szakával. Az első verse így kezdődik. Ó Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved.
Thank you. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és könyörögjünk, imádkozzunk. Szerető mennyei, édes atyánk, köszönjük gondviselésedet, hozzánk való jóságodat, változatlan hűségedet és életünket megtartó kegyelmedet. Magasztalunk, Urunk, a mögöttünk hagyott hetekért, a nyári táborokban megtapasztalt áldásaidért. Köszönjük a sok igét, melyek által növelted a mi hitünket. Magasztalunk újjászületett és megtért fiataljainkért, és hogy minden rétegcsoportunk erősödhetett, formálódhatott, gazdagodhatott ezeken a heteken. Könyörgünk most nemzetünkért, a Kárpát-medencében élő minden magyar testvérünkért és minden családunkért. Hadd legyenek minél többen, akik meghallják, Urunk, hívó szavadat, és a Te akaratodhoz, rendedhez igazítják életüket és családjaik életét. Kérünk, Urunk, hogy népünk vezetőinek adj bölcs szívet, hogy rád figyelve hozhassák meg döntéseiket, és adj nekik erőt, hogy a roppant ellenszélbe is merjék és tudják képviselni hitükből és hazaszeretetükből következő feladataikat, munkájukat, mindazt, ami rájuk bízatott. Eléd hozzuk most, gondviselő jó atyánk, a kezelések alatt álló, műtétre váró és lábadozó betegeinket is. Kérünk, hogy légy hozzájuk irgalmas és kegyelmes. És minden szenvedő, próbák küzdelmében harcoló testvérünkért is kiáltunk, kérve téged, hogy testi, lelki, kapcsolati, anyagi baj vagy válság el ne szakíthassa életüket tőled. Könyörgünk mai Isten tiszteletünkért is, hogy indítsd szívünket Te szent és csodálatos igéd befogadására. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a 42. Zsoltárból. A karmesternek, Kórách fiainak tanító költeménye. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után, mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt. Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához, hangos újongással és hála énekléssel az ünneplő sokaságot. Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál az Istenben, mert még hálát adok néki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem, ezért Tereát gondolok a Jordán földjéről, és a Hermonról, a Micár hegyéről. Örvény, örvénynek kiállt, zuhatagjait hangjaiban minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak. Miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nékem, hol van a te Istened? Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok néki, szabadító Istenemnek. Kedves testvéreim, teljes földi vándor utunkat végig kísérik és meghatározzák a vágyaink. Nincsen olyan életszakaszunk, amikor ne élne bennünk valaki vagy valami után valami mélységes és erős óhaj. Kisfiunk még csak 9 hónapos, de értésünkre adja, ha valami után vágyakozik, ha valamit szeretne. Különös az ember, mert gyakran azt tapasztalhattuk és tapasztalhatjuk önmagunkkal kapcsolatban, hogy miután valamilyen vágyunk betöltekezett, megkaptunk valamit, elértünk egy célt, olyan gyorsan tovasszáll a fölötte érzett örömünk, és az a megelégedettségi érzés, ami egy célunk, vágyunk elérése és betöltése kapcsán átjárta a szívünket. Kedves testvérek, vannak olyan vágyaink, amelyek ha betöltetlenül maradnak, azok kapcsán szegénynek érezzük magunkat. És ezt a belső szegénységi érzést, ezt mélyen átéljük, ez szívünket meghatározza, a lelkünket hatalmába keríti, és elcsüggeszt, magunkba roskaszt, elkeseredünk. Amikor egy vágyunk, egy óhajunk betöltetlen marad, ez olyan bénítólag tud hatni ránk. Ilyenkor elmegy az életkedvünk, fáradtnak érezzük magunkat, és rossz kedvűek vagyunk. Aztán vannak olyan hiányaink, amelyek ezzel éppen ellentétes belső mozgásokat váltanak ki a szívünkből. Tett erővel látják el az életünket. Ilyenkor pedig azt érezzük, hogy ugyan nem pontosan úgy alakult az a dolog, amit vártunk, amit szerettünk volna, ahogyan elképzeltük. De nem baj, fel a fejjel. Akkor is nekiállok és megpróbálom elérni a vágyott, kitűzött célt. Lehet, hogy nem úgy lett, ahogy megterveztem valami az életemben. Nem úgy alakult, egy célt nem értem el, de nem baj. Van remény, van esély, nekiállok és el fogom érni azt, amit eddig nem sikerült. Testvérek, amikor elér minket egy vágy, vele ez a belső lelki szomjúság elmeríthet bennünket, elönthet bennünket a levertség, vagy ellenkezőleg elkezdhetünk, motiváltá tehet minket, és elkezdhetünk harcolni azért, hogy a dolgok jó irányba forduljanak és megváltozzanak. Erről a reményteljes belső küzdelemről szól a 42. Zsoltár. A most hallott ígében egy szomjazó állat képét rajzolja elénk a zsoltáros. Keletről való emberek lévén mi is könnyen el tudjuk képzelni ezt a képet, szinte látjuk magunk előtt. Tikasztó a hőség, hónapok óta tart az asszály, a folyómedrekből elfogyott a víz, ahol még tegnap talált az állat nedvességet, folyót, vizet, ott ma nem talál semmit. A szomjúságtól űzve megy egyik helyről a másikra a szarvas, még a sár is kiszáradt a patak aljáról, ahol korábban vízre lelt, most nincs, és így még csüggesztőbb a szomjúság, ami tikkasztja belülről ezt a hatalmas, nemes állatot, ami víz után kutat. És ha nem talál, hamarosan szomjan vész. Valami ilyen mélységes víz utáni sóvárgásról beszél a zsoltáros, mikor önmagába néz. A saját lelkében látja ezt a tikkasztó szomjúságot. És azt mondja, valami ilyesmit érzek. És tudom, hogy mint az a vadállat, ha nem talál vízlelőhelyet, elpusztul. Úgy én is. Valahogy ilyen száraz a lelkem. Kiderül a zsoltárból, hogy szerzője idegen földön tartózkodik. Nem tudjuk, hogy pontosan mi okból él át bujdosást, miért kell szenvednie, mi az még, ami űzi, ami elűzte otthonról, de azt tudjuk, hogy messze került otthonától, és lelki otthonától, a templomtól, és a gyülekezettől. A zsoltáros úgy érezte, hogy nem tud meglenni Isten népe és a templom nélkül. Távol van ezektől, és mint a szomjazó úgy vágyik haza, otthonába és lelki otthonába, a gyülekezetbe, Isten népének közösségébe. Kedves testvérek, a mai hívő emberek életébe is beállhat ez a fizikai és ez a lelki állapot. Szeretnék Isten házában lenni, a testvérekkel egy közösségbe időt tölteni, de nem tudok, mert valamiért úgy alakult az életem, hogy akadályoztatva vagyok. Ilyen lehet egy betegség. Egy hosszantartó kezelés, ami nem engedi, hogy újra jöjjek. Hogy igét hallgassak személyesen. Ilyen lehet egy asszony életébe egy kisgyermek érkezése. Hogy hetekig vagy hónapokig nem tud a vágyott helyre, Isten házába eljönni, mert a pici babájával vagy gyermekeivel kell otthon lennie. Valakinek külföldre kell utaznia, és rövid vagy hosszú távon ott kell letelepednie, és nem csak az otthontól, a háztól, hanem a gyülekezeti háztól is távol kell élnie, időszakosan vagy hosszú távon az életét. Olyan jó volt tavasszal a koronavírus járvány kitörése után pár héttel szembesülni azzal, hogy milyen sokótoknak hiányzik az, amit időlegesen, hála Istennek mondhatjuk ma már így, időlegesen el kellett veszítenünk. Sorba érkeztek a megkeresések telefonon, e-mailen, SMS-be, ahogy múltak a hetek, hívtatok és mondtátok, hiányzik a templom, a közös imádság, a közös éneklés, a testvéri kör, a beszélgetés, a kis csoportos réteg alkalmak, a közös nevetés és sírás, és a szolgálat úgy hiányzik. Vágyakozik a lelkünk haza, második otthonunkba ide. Olyan jó volt, hogy sokan adtátok ezeket a jeleket, és kértétek, hogy indítsuk el a közvetítéseket, mert szomjazik a lelkünk, és ha fizikailag nem, akkor legalább virtuálisan, de mégis valóságosan, hadd alkossunk újra egy közösséget, mert mint a szarvas, amelyik szomjazik, vágytátok sokan újra az együttlétet Istennel és a közösséggel. A zsoltáros minden bizonnyal Dávid király úgy érezte magát, mint egy fáradtságtól, szomjúságtól űzött szarvas, és minél több időt töltött távol Isten népétől és házától, egyre mélyebb sóvárgás fogta el a szívét. Megértette, hogy Isten nem ott van, így érezte, hogy Isten nem ott van, ahova ő kényszerből kénytelen volt elmenni. Ő most ott igazán, ahol van, egyedül van. És a közösség, a templom, az Isten tisztelet utáni vágya egyre inkább elmélyült, alakult, és felfelé koncentrálódott. Különös szomjúság gyötörte. Isten szomiban szenvedett. És ott, az Istentől messze, rászakadt Isten nélkülisége, s nyomában a magány, a félelem, a kiszolgáltatottság, a kilátástalanság és a bizonytalanság érzése. Nem ismeretlenek ezek az érzések számunkra sem. Mert testvérek, Istentől messze az emberi szív megbetegszik. És a zsoltáros pontosan meg tudta fogalmazni, hogy mitől beteg a szíve. Hogy mitől beteg és gyötrődik a lelke. Súlyos hiánybetegség támadott meg. Isten hiányzik nekem. És most föltehetjük, és föl kell tennünk a kérdést, hogy mit tett a zsoltáros ebben az élethelyzetben. Testvérek, nem nyugodott bele, hogy így kell elpusztulnia. És ezért elkezdett kitartóan kiáltani. Erről beszél a 42. Zsoltár. Olyan ez a 42. Zsoltár, mint egy segélykiáltás, mint amikor a hajót töröttek végső kétségbe esésükben, kiáltani kezdenek. SOS, save our souls, mentsétek meg a lelkeinket, mert mi már nem tudunk segíteni magunkon. A hajósok, a többiek sem tudnak segíteni rajtunk. Hát ha valaki hallja, mentsen meg minket. Az élni akarás, a tehetetlenségből születő, kiáltó élik akarás hangja ez a 42. Zsoltár. Kedves testvérek, Istentől távol megbetegszik az emberi lélek egyszerűen azért, mert Isten úgy teremtette meg eredetileg az embert, hogy vele való élet közösségbe helyezte. És ha ebből kiesik az ember akármiért, éhezni kezd és szomjazni, hiány érzete lesz. Ha meg tudja magának fogalmazni, mert már hívő ember, vagy ha még nem, mert még nem volt erről tapasztalata, az igazság az, hogy ez a hiány betegség nem más, mint Isten szomj. Amikor elsodródunk a közeléből, vagy amikor tudatosan függetlenítjük magunkat tőle, akkor mindig elfogja szívünket a sóvárgás. És igen, sokféle következménye van ennek, fulladozni kezdünk, idézőjelbe, rossz döntéseket hozunk, az is lehet, hogy a templom közelében maradunk fizikailag, lehet, hogy még szolgálunk is, de azt érezzük, hogy belül távol vagyunk, belül idegenföldön járunk, belül nem vagyunk közel, ha fizikailag közel is lehetünk Istentől. Onnan is tudjuk, hogy nincs bennünk öröm, sem hála, sem szeretet. A zsoltáros egyenesen azt érzi, ha nem léphet újra szeretett szövetségbe az Úristennel. Elvész, belepusztul a lelke. Ettől a biztos pusztulástól akar menekülni a zsoltáros. Mert ő már tudja, hogy Isten nélkül mindenkire ez vár. Ezért hívja ilyen panaszosan. Ezért kiált hozzá ilyen szenvedélyesen. Uram, elveszek nélküled. Most nem valamit kér tőle, hanem őt magát hívja. Hozzád kívánkozik lelkem, Uram, mondja. Nem tőled kívánok most valamit. Téged, a veled való közösséget kívánom, Uram. Téged akarlak, veled lenni vágyom. Isten után szomjazik lelkem. Testvérek, az élő Istennel való hitbeli közösség az egyetlen közeg, amelyben az ember igazán élhet, ahol nem csak vegetál, kínlódik, hanem ahol kibontakozik, és gazdag és értelmes életre lel. Azt hiszem, minden ember eljut erre a kínzó, gyötrő pontra, hogy valamiféle belső szomjúság égeti és gyötri. Azok is, akik már egyszer eljutottak az Istennel való személyes életközösségre, sőt, őket még inkább, mert tudják, miből estek ki, mert tudják, milyen volt valamikor az első szerelem tüze, hogy élő víznek folyamai fakadtak föl bennem, és csordultak túl a szívemből, és mindez sehol. De akik még nem találkoztak Isten szeretetével, azok is érezhetik ezt az Isten után való sóvárgást, hogy valami hiányzik az életemből. Ez a valami valaki az élő Isten. Fontos kérdés hát, hogy mindannyiunk számára, hogy mit teszünk ebben a helyzetben. Van, aki valamilyen mámorba menekül, hogy ne kelljen látnia a fenyegető valóságot. Van, aki megtanul hazudni nem csak másoknak, hanem önmagának is, állarcok mögött éli az életét. Némelyek kétségbe esnek és feladják. Ez a zsoltár ma arra bíztat bennünket, hogy kiáltsunk Istenhez. Testvérek, ez műfajilag egy panasz zsoltár. Azt jelenti ez, hogy lehet Istennek panaszkodni. Igenis, lehet az Úristen előtt panaszkodni is. Elmondani kétségbeejtő hiányomat, félelmeim okát, ha meg tudom nevezni. Isten ma mindannyiunkat magához hívogat, és azt üzeni, akármiért vagy távol én tőlem, kiálthatsz, mert nem vagyok messze tőled, te akármilyen messze is élsz tőlem, én nem vagyok messze tőled, ezért kiálthatsz. Kiálts hittel. Hinni azt jelenti, hogy nyújtom a kezemet, tőle várok segítséget, várom a segítséget, és elfogadom azt a segítséget, amit ő kínál, amit ő kínál nekem. Jézus Krisztus, Isten utánunk kinyújtott keze. Jézus Krisztus, Isten utánunk kinyújtott keze. És minket, akik nagyon messze tudunk sodródni Istentől, akik nagy mélységbe juthatunk, akik hosszú listát sorolhatnánk a nyomorúságainkról, a 42. Zsoltár szerzőjéhez hasonlóan, minket is ki tud emelni akármilyen mélységből. Ha kiáltunk hozzá hittel, akármilyen nyomorúságból. Biztasson minket is az a mondat, amivel a Zsoltáros önmagát erősítgette ezen az életem mélypontján, távol a templomtól, távol a kultusztól, távol az otthontól és a lelki otthontól. Így vigasztalta magát. Miért csüggetsz el én lelkem és nyugtalankodol bennem? Hát bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Aki nem mond le arról, hogy meggyógyuljon a lelke, aki bízik Istenben, akár ismeri őt, akár nem, és tőle vár segítséget, és hittel kiállt hozzá, az ma is átélheti, és átéli, hogy Isten szabadító Úr. Azzal kezdtem, hogy különös az ember, mert úgy járja végig földi útját, hogy szíve mindig vágyódó szív marad. Ennél azonban csodálatra méltóbb előttem biztos, számomra biztos, hogy maga az Úristen is vágyódó Isten. Vágyódik. Különös vágy égeti az Úristen szívét. Így írtam, értsük jól, ő pedig ember szomban vár bennünket. Milyen különös és fölfoghatatlan, hogy a mindenekkel bíró és mindenható Istennek ember utáni vágya, szomja van. Gondoljatok arra a példázatra, amit maga az Úr Jézus Krisztus mondott el, bemutatva az ő atyát, hogy milyen Isten. És ezzel most be is fogom fejezni. Akik a Biblia feliratait készítették, a Tékozló fiú címet adták ennek a perikópának. Pedig talán szerencsésebb lett volna a Tékozló atya címet adni. Olyan bőséggel árasztja mindkét fiára az atya, szinte tékozolja a szeretetét. Mert ennek az atyának két gyereke van. Mind a kettő után sóvárog, de egyiknek se kell igazán. Az egyik után minden nap kijár a kapuba, keresi, hogy hát ha föltűnik, távoli útjáról ez a kisebbik hazatér. Az idősebbik elé kimegy, és hívja befelé a történet végén a lakodalmas házba, az örömteli házba. Ilyen tékozló az Isten szeretete. Ilyen fölfoghatatlan, de így vágyódik utánad. Utánam. Nem tudom, hogy mit lát bennünk, hogy ilyen szeretni valónak tart minket. De mégis így van. Isten ember szomiban él. És keresi az embert. Újra és újra. Az ő ember gyermekeit. Szinte fölfoghatatlan. Ha van a szívedben vágyakozás az élő Isten után, mehetsz hozzá. Az Úristenhez egy út vezet, az út Jézus. Én vagyok az út az Atyához, mondja egy helyen. Szomjazol? Szomjazol? Ma erre Jézus Krisztus így felel. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz én bennem, annak belsejéből élő víznek folyamai ömlenek. Ezt az a Jézus mondta, aki az élete egy döntő óráján maga is szomjazott. Ott a Golgota keresztjén így kiáltott, szomjúhozom, de neki csak ecetes bort nyújtottak egy szivacson. Jézus tehát tudja, mit jelent szomjazni. Tudja, mit jelent a te hiányod, a te szomjad is, és ma azt üzeni, bíz bennem. Szelíden arra bíztatlak, most ne kérd tőle semmi mást, őt hívd, őt várd, benne általa elégítetik meg csak Isten szomjad. Próbáld ki. Imádkozzunk. Igen, drága szerető mennyei édesatyánk, úgy igaz rólunk, hogy nagyon sokszor és nagyon sokféle módon tudunk elcsatangolni mögüled. Mint a buta bárányok, akik megtapasztalhatták már, hogy milyen jó a pásztor közelében, és mégis oly könnyen tévednek olyan utakra, ahol nem bőséges víz és bőséges legelő várja őket, hanem bogáncs és veszély és farkasok és veszedelem. És a példázat rólunk szól. Újra és újra ezt tesszük. És nézünk rád, csodálatos jó pásztor, Krisztus Jézus, aki oly nagy szeretettel és türelemmel keresel bennünket, hogy magad köré gyűjts, és ha tőled távolra jutottunk, újra közeledsz hozzánk, és kiáltasz utánunk, hogy megments, hogy talpra állíts, hogy életet és reményt munkálja szívünkbe, hogy gyógyíts. Köszönjük, hogy te ilyen vagy, és bocsáss meg, hogy mi pedig olyanok vagyunk, mint a buta juhocskák. Köszönjük, Urunk, hogy te pontosan tudod, mit jelent a mi szomjúságunk. Mert eszünkbe jut a Golgota keresztje, Krisztus, ahol te is átélted a szomjúságot. Te nem maradsz kívül a mi szenvedéseinken. Köszönjük, hogy belülről érted a mi életünket, és rajtad kívül úgy senki nem értheti a mi sorsunkat, utunkat és szomjunkat, mint te, aki magad is szomjaztál. Köszönjük, hogy szeretsz minket, és meg akarod elégíteni Isten szomjunkat, és hogy beszéltél arról, hogy ez más úton nem történhet meg, csak rajtad keresztül. Ezért könyörgünk, növeld a mi hitünket benned, hogy te először vagy újra az Atyádhoz vezess bennünket. Köszönjük, ha megteszed, köszönjük, ha meghallgatsz, és nagyon köszönjük, ha megcselekszed mindezeket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva és tapasztalva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig álljunk föl. Jézus Krisztus mondja, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten vasárnap 10 órától Isten tiszteletet, ezzel párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. Hirdetem a testvéreknek, hogy beiktatásom 2020. augusztus 30-án, jövő héten vasárnap délután 4 órakor lesz templomunkban. Hívogatom a testvéreket az ünnepi alkalomra. Leány és asszony testvéreinket arra kérjük, hogy a beiktatást követő szeretetvendégségre segítsenek sós és édes süteményeket készíteni. Ezt a feladatot főgondnokné asszony Brandenburgné Szabó Ildikó szervezi. Kérjük, akik tudnak süteményt hozni, őt keressék meg, vele egyeztessenek. A beiktatást megelőző pénteken, augusztus 28-án délután 2 órától szeretnénk rendbetenni a templomudvart, utcát, kitakarítani épületeinket. Akik tudnak jönni segíteni, kérjük, hogy a lelkészi hivatalba kitett jelentkezési lapra írják fel nevüket. Előre is köszönjük a testvérek segítségeit. Egy a gyülekezetünkhöz több évtizede hűséges házaspárunk nehéz lakhatási helyzetbe került. Jelenleg megfizethető áru albérletet keresnek. Kérjük, hogy aki tudna nekik segíteni, a lelkészi hivatalba jelezze ezt. Hirdetem, hogy dr. Takaró Mihály református vallású konfirmált pótpresbiter testvérünk, és Somjai Boglárka református vallású konfirmált nőtestvérünk megkötött házasságukra Isten áldását kérik 2020. szeptember 5-én szombaton 16 órakor gyülekezetünk templomában. Az ifjú pár szeretettel hívja a testvéreket a szertartásra és az ezt követő szeretett vendégségre is. Örömmel és hálaadással jelentem, hogy a Magyar Köztársaság elnöke, Áder János elnök úr, Takaró Tamás Sándort, gyülekezetünk volt vezető lelkipásztorát kitüntette. A kitüntetési okmányra a következőt írta. Több évtizedes, kimagasló egyházkormányzói munkája, valamint szerteágazó, missziós és diakóniai tevékenysége elismeréseként. A Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetését adományozom. Kelt 2020. július 27-én dr. Áder János. Jelentem továbbá a gyülekezetnek, hogy a kitüntetést átnyújtó dr. Gulyás Gergely kancellária miniszter úr a tegnapi nap folyamán meglátogatta Urkúti konferencia központunkat, és velünk töltött testvéri és baráti légkörben néhány rövid órát, elfogadva ebéd meghívásunkat is. Szeretettel és tisztelettel gratulálunk az egész gyülekezet nevében Esperes úrnak, édesapánknak. Záróénekünket keressük ki, ez a 42. Zsoltár, ennek első és 7. verseit énekeljük. 42. Zsoltárunkat keressük tehát ki, első és 7. verseit énekeljük, az első vers így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.